A vonalban itt van velünk dr. Cirbesz Kata, a Dermárt Buda onkológus szakorvosa, bőrgyógyász. Némi zaj a háttérben, de nem baj, mert a lényeget meg fogjuk tudni így is beszélni. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
A bőrgyógyászati problémákról igazából már beszéltünk ebben a műsorban, de sose elég szer. És ugye itt a mostani témánk az az, hogy milyen jeleket kell észrevennünk ahhoz, hogy orvoshoz forduljunk, bőrgyógyászhoz forduljunk. Tehát mi az, ami túlmutat az esztétikai elváltozáson a bőrön?
Ugye nagyon fontos, hogy ennyi egy vizsgálatánál, hogy figyeljük ugye a színbeli változását, hogyha erre van egy kritériumrendszer egyébként, ez az ABCDE szabály, amire így oda tudunk figyelni mindenféle eszköz nélkül. Ugye az A, hogyha aszimmetrikussá válik, a B, hogyha így a széli része így felrostozódik, a C, hogyha sötétebb vagy világosabb színek jelennek meg benne, a D az az átmérője, hogyha 5-6 mm-nél nagyobb kezd lenni, az E pedig az, hogyha elkezd így elevállódni, kifelé növekedni. Mármint, hogy ugye az ember az otthonában különféle eszközök nélkül, és hogyha esetleg egyébként ugye évente nagyon fontos ez a nyelv szűrés, mert olyankor ugye egy ilyen mikroszkópos készüléket használunk, amiben LED lámpa is van, és akkor ezáltal így a bőr felső rétegét rá tudjuk világítani, és látjuk, hogy egy adott pigmentált képletnél milyen mélyen van a pigmentáció, és milyen a struktúráltsága, tehát hogy van egy gyanú arra, hogy esetleg az rossz indulatú. De az ember önmagában, hogyha ezeket az ABCDE kritériumokat figyeli magán, akár önvizsgálattal, vagy a családban valaki nézegeti az anyajegyeit, akkor ez is nagyon sokat segíthet.
Igen, mert vannak olyan területek, amiket nem látunk. Viszont, hogyha elmegy valaki orvoshoz, van olyan, hogy kezdődő anyajegy, amire egyébként nem látjuk veszélyesnek, de azt akár azt is ki tudják szűrni?
Hát nyilván ez a legfontosabb, ugye, hogyha itt már akkor melanomáról beszélünk.
Aha.
Tehát, hogyha rossz indulatúvá válik egy ilyen pigmentált elváltozás, vagy már úgy keletkezik, hogy ez rossz indulatú, akkor ugye úgy van, hogy az anyajegyekből körülbelül egy 25-30%-ban lesz, tehát hogy vagy a rossz indulatú, inkább megfordítva mondom akkor, tehát hogy a rossz indulatú, tehát a melanomáknak a körülbelül 25%-a az anyajegy talaján alakul ki, de 60-70%-a az újonnan keletkezik a bőröm, és pont ezért ugye az a legfontosabb, illetve hát azért is, hogy aztán a betegség kimenetele jó legyen, az a legfontosabb, hogy minél korábbi fázisban legyen diagnosztizálva és eltávolítva.
A melanomának egyébként mi a legnagyobb veszélye? Az áttét?
Hát az, hogy a nyirok és a vérerek útján is terjed, és nagyon gyorsan képezhet áttétet, hogyha olyan maga a primer daganat, tehát olyan az osztódási hajlam, olyan a mélysége, és akkor bárhova szórhat áttétet, bármely szerbe, az agyi áttéttel is gyakran találkozunk.
Ilyenkor mi a legkézenfekvőbb, hogyha eltávolítják az anyajegyet?
Hát nyilván először ugye az az első, hogy eltávolítjuk ezt, hogyha van egy gyanús pigmentált képlet, akkor utána kapunk ugye egy olyan szövetani diagnózist, ami alapján tovább lépünk, vagy még egy operációra sor kerül, hogyha szükséges, hogy megfelelő legyen a biztonsági zóna, vagy akár egy összemnyirokcsomó biopsziára, illetve különféle képalkotó vizsgálatok történnek, majd megnézzük, hogy ugye már van-e bárhol a szervezetben esetleg daganatos elváltozás, vagy akár áttét.
Nézzük meg az okokat. Van-e egyáltalán valamilyen lineáris következménye az éghajlati változásoknak. Tehát, hogyha most nézzük azt, hogy az elmúlt években akár csak azt, hogy mondjuk melegebbek a telek. Ugye ez szükségünk van. Persze van, aki egyébként olyan éghajlatban lakik, vagy olyan éghajlaton lakik, ahol nincsen ilyen durva tél, de aki hozzászokott, és a bőre hozzászokott, ugye a bőrünk az érintkezik mindennel, és hozzászokik egy bizonyos ritmushoz, de az, hogyha változik körülöttünk a világ, akkor ez kihatással lehet?
Nyilván az ozonnak, ugye az ozonpajzsnak a vékonyodása miatt az ultraviola sugárzás, ugye a káros sugarak sokkal jobban átjutnak, és ezért sokkal nagyobb a melanómának ugye az előfordulása, mint régebben. Illetve ugye az is egy tényező, hogyha mondjuk valakinek olyan bőrtípusa van, ami érzékenyebb, tehát gyakrabban ég meg, akkor az is elindít olyan mutációkat, amiből aztán akkor daganat képződhet. Tehát nagyon fontos a bőrtípus, ugye az ultraviola sugárzásnak a minőségének a változása, vagy hát ugye ez a szűrő közegnek a változása miatt több káros sugár éri a bőrünket. Mm.
És ezek miatt akár kialakulhat még a melanóma is?
Hát a melanóma hátterében igen, az esetek nagy részében a káros ultraviola sugárzásáll. Vannak olyan típusok is, ami nem, például a szemben is kialakulhat melanóma, az nem ezzel függ össze, vagy a nyálkahártyán, tájban is akár, vagy egyéb nyálkahártyákon. Azok már nem az UV-sugárzás miatt vannak, de azok ritkábban fordulnak elő sokkal, mint ami a bőrön jelentkezik.
Van arra bármilyen adat, hogy meddig tologatják az emberek? Szóval nem tudom, hogy ez mennyire elfájdalommal. Mert ha valaki észreveszi a tüneteket, az egy jó dolog, és akkor szerencsés elmegy szűrővizsgálatra. De jár ez olyan fájdalommal egy idő után, hogy...
Bármilyen fájdalommal nem jár, hát ugye az elején.
Az elején nem.
Hogyha a szemben jelentkezik nyilván, vagy akár a végbélnyílásnál, akkor nyilván az vérzik, hogy okozta a tüneteket a szemnél, ugye lát ez zavart, akkor úgy derül fény rá, de akár, ha a bőrön megjelenik, ugye akkor azt nyilván azt látja az ember, hogy mondjuk vagy egyenél kivilágosodik, vagy megjelenik egy nagyon sötét fekete képlet, vagy valamilyen elváltozás elkezd vérezni rajta. Tehát, hogy, de ugye általában azok a daganatok, amik már véreznek, azok már rosszabb kimenetelőek is.
Igen, szóval a kérdés első fele az volt, hogy mennyit várnak az emberek arra, hogy elmessenek, és hogy a maga a várakozás, és az, hogy nem jutnak el időben szűrővizsgálatra, az vajon okoz-e további bonyodalmat?
Hát ez nyilván, mert sokkal nagy vastagabb daganat találunk akkor már szemben, és az sokkal rosszabb kimenetelő lesz. De egyébként azért ez elég kettős, mert most már sokan odafigyelnek a szűrővizsgálatokra is. Nagyon sokan tudatosak ebben, és évente tényleg eljárnak. Úgyhogy pont ezért sokszor időben tudjuk diagnosztizálni, és ez nagyon jó.
Ez jó hír.
Persze még mindig vannak olyan emberek is sajnos, akik ezzel nem foglalkoznak, sőt, ha észreveszik is, még húzzák az időt, és akkor viszont sokkal rosszabb kimenetelő lesz.
Majd elmúlik jeligére, gondolom
én. Nem, igen.
Beszéljünk egy picit a műtéti technológiákkal, vagy technikákkal, mert szerintem sokan ez ettől is félnek, hogy tudom, vágni kell, de hogy most már vannak ilyen szövetkímélő műtéti technikák is, amik nem tudom, hogy kell elképzelni, de hogyha elmeséli, akkor el fogom tudni.
Hát ez itt elég egyszerű, mert itt tulajdonképpen évek óta ugyanezt a technikát használják, amit lehet, tehát hogy egyszerűen el kell távolítani az egész bőrvastagságát és a daganatot így ezáltal. Tehát itt igazából nincsenek olyan műtéti technikák, ami nyilván a technikában van, de magában a kivitelezésben nem változott semmi tulajdonképpen. Úgyhogy egyszerűen el kell távolítani az elváltozást.
Ha eltávolítják, akkor...
Lézerrel nem szabad.
Ja, lézerrel nem szabad?
Tehát... Nem, mert akkor ugye nem lesz olyan precíz a szövetben, hogy nem látszanak olyan szépen a széli részek, tehát hivatalosan lézerrel nem illik. Azért pláne egy rossz indulatú, gyanús képletet eltávolítani.
Tehát csak a kés?
Hát nyilván, mert ugye a lézernek van egy hőhatása is, ami károsítja így a szövetet mintát, amiből aztán nehezen tudnak vizsgálatokat végezni.
Jó, de ezt mondjuk a maga páciens nem tudja eldönteni, ha valaki lézerrel akar neki menni,
hát
akkor...
Hát az orvos azt nyilván tudja, hogy mi az, ami lézerrel távolítható el, és mi az, ami pedig sebészi úton. De egy rossz indulatú gyanús képletet azt mindenképpen sebészi úton kell eltávolítani.
Mi van a gyógyulással? Mennyi idő alatt gyógyul be, és mit szabad csinálni, vagy mit nem szabad csinálni a gyógyulás alatt?
Ugye egy gyógyulási idő, amíg benne vannak ugye a varratok, addig körülbelül egy 3 hét területtől is függ, utána ugye kivételre kerülnek a varratok, vagy felszívódó varrat is kerülhet bele, és akkor ugye addig nyilván nem szabad sportolni, meg nem szabad, hogy vízben ázzon ez a terület, de utána már bármit tulajdonképpen lehet folytatni a normál életét az embernek.
A kontrollvizsgát, tehát hogyha egy ilyen anyajegy, vagy egy ilyen daganatos anyajegy eltávolításra kerül, akkor van ennek utóélete? Tehát érdemes nyilván kontrollálni.
Mindenképpen ugye centrumba kell követni ezeket a pácienseket, hogy egy melanóma kerül így diagnosztizálásra, akkor azt a beteget ugye az adott területi ellátó intézménybe irányítja, vagy magánintézmény egy centrum kórházba, és akkor ott kell hivatalosan követni a megfelelő protokollnak így 3 havonta, aztán később fél évente, évente, és akkor mindig végzünk anyajegyvizsgálatot, ugye ezzel a dermatoszkóppal, amit használunk, illetve képalkotó vizsgálatok, ultrahang, mellkasröntgen, vagy akár CT-vizsgálat is történik, attól függően, hogy milyen volt a daganatnak a nagysága.
Azt lehet tudni, hogy a melanoma kialakulásának főbb okai mik lehetnek? Akár életmód, genetika,
hát egyszeri. Ez, amit mondtam, elsősorban a fény, tehát az a káros UV-sugarak, az elsősorban a melanómának ez a kialakulásában a legfőbb.
Tehát az semmiképp sem oké, hogyha kifekszem a napra krém nélkül.
Hát egyáltalán nem.
Na jó, hát akkor ezt most jónak mondja, én pont így szoktam.
És ráadásul ugye összeadódik az egész életszerelmért fénydózis, úgyhogy ez
összeadódik.
Későbbiekben is okozhat majd problémát, tehát hogyha az ember ilyen életmódot él 30 éves koráig, akkor utána is probléma lehet, hogyha még életmódot vált akkor is.
És jó, és most eszembe jut egyébként erről a D-vitamin, hogy úgy örülünk, hogy süt a nap, uh-huh. És akkor kifekszünk, és jön a D-vitamin ingyen, és akkor mit lehet a melanoma ellen, akár van valami vitamin, ami véd egy picit?
Hát a fényvédő krémet.
De vitamin.
Illetve UV.
Belsőleg.
Védő felső is lehet. Belsőleg, amit tudunk tenni, igen, szedhetünk D-vitamin, de hát ez ilyen szempontból, tehát szájon keresztül szedhető megelőzése a melanómának nincsen, uh-huh. hanem külsőleg kell védekezni, fizikai, kémiai fényvédőkkel, és még esetleg UV-szűrős ruházattal, kalappal.
Egy picit beszéljünk a más jellegű, mert most a melanómát azért nagyjából kipipáltuk. Egyébként az még érdekel, hogy nagyjából milyen korosztályt érint leginkább a melanóma.
Hát minden korosztályt érint, ugye gyermekeknél nagyon ritka, de a 18-25-6 éves korosztálynál például az egyik leggyakoribb daganatféleség, illetve innentől kezdve bármilyen életkorban előfordulhat.
A melanoma önmagában az nem, ha jól értem, akkor az nem halálos, hanem az áttét lehet veszélyes és akár végzetes kimenetelő.
De hát önmagában ugye a primer daganatot hívjuk melanomának, tehát tulajdonképpen igazából ilyen szempontból az lehet halálos, hogyha így fogalmazunk, attól függően, hogy milyen volt a daganatvastagság. Nyilván, ami okozza a betegséget, amit kezelünk, hogy áttétek alakulnak ki, az ennek a tovaterjedése.
Akkor beszélünk egy nagyon picit más jellegű bőrbetegségekről is, illetve ami, így nem tudom, a mai társadalmunkat esetleg érinti, vagy jobban érinti, akár az ekcéma kialakulása. Szóval, hogy vannak ilyen ismert, vagy kevésbé ismert bőrbetegségek, vagy elváltozások, és ugye tök tehetetlen az ember, szóval, hogy nem biztos, hogy tudjuk, hogy használom, nem tudom, a kézkrémet, vagy a testápolót, és ettől függetlenül mondjuk ez kialakulhat. Hogy ezekre, és most visszatérek a vitamin kérdésre, tehát mi az, amivel akár az életmódot is, hogyha említjük, de mi az, amivel meg lehet előzni ezeket az elváltozásokat?
Hát egy ekcéma, ugye az lehet mögötte egy atópia, tehát egy olyan érzékenység, vagy egy bőrbarriernek egy olyan akár vereszületett defektusa is, hogy így gyakrabban kialakulhat ilyen bőrgyulladás, úgyhogy ez ellen a legjobban, amit az ember tenni tud, az, hogy hidratálja a bőrét télen, és nem engedi kiszáradni, olajos tusfürdőt használ, akinek van erre hajlama, és akkor ezáltal így a bőrnek a felszíne mindig ápolt marad, mert hogyha nagyon kiszárad, akkor ugye könnyebben kialakulhat egy aktív tünet.
Olajos túlsfürdő? Van ilyen ezek szerint. És hogyha olajat kell rá külön az ember, akkor az milyen?
Nem kell.
Nem kell?
Nem annyira tud beszívódni úgy.
Most látja, ki nevet.
Pedig... A testápoló, már vannak nagyon szuper olyan testápolók, amik még a bőrnek a mikroflóráját is helyre tudják állítani, és ugye az így szintén egy védelmet biztosít.
Tudja, nézek néha ilyen nagyon szép idős embereket, akiknek így láthatólag rendben van a bőrük, ők vajon mit csináltak jól?
Genetika.
Meg a hajuk. Ja, na jó van, köszönöm.
Megfelelő hidratálás, sok vizet isznak, és jó, kozmetikumokat is biztos használnak, de a fényvédelem az nagyon fontos a bőröregedésben. Ugye az ultravioletta sugárzás az bontja a kollagén, tehát jobban csökken a kollagén.
Aha, itt most akkor lehet, hogy kimondott egy kulcs szót egyébként, mert hogy lehet kollagént így szedni is, nem?
Lehet inni, igen, az is azért segít valamennyire, hát ilyen egyértelmű kutatások nincsenek, hogy most ilyen pontos százalékokat mondjunk, hogy mennyire, de valamennyit biztos, hogy az is segít plusz.
Záró kérdéskör, mi az, ami a bőr legfőbb ellensége? Most a fényt azt mondta már, de igen, akár életmódban. A fény.
Hát,
tehát éljünk sötétben.
Nem, egyáltalán nem, csak vigyázni kell nyilván a fokozott ultraviolett sugárzásra, tehát egyáltalán nem nagyon jó kilenni a szabad levegőn, csak az embernek mindig gondolni kell arra, hogy bekenje magát fényvédővel.
És aki a tenger mellett lakik, és mondjuk nem tudom, akár sós levegő éri, a só az például mit művel a bőrrel?
Hát ez jó, mert ugye ásványi anyagok vannak benne, úgyhogy igazából az jótékony lehet. Egyébként nyilván még ami így vagy hát így a bőrvédelemről beszélünk, vagy ami a bőrnek így jót tehet, ugye a belső hidratálás.
Aha.
Mondtam.
Hát az azt jelenti, hogy ígyunk sok vizet, nem?
Így van.
Tehát viszonylag egyszerű a képlet.
Lehet kollagént is szedni. Amúgy ugye a dohányzás, illetve amit még szerettem volna mondani, hogy ezek ugye a szabad gyökök, amik, illetve különféle ilyen légszennyezések, amik vannak a légkörben, azok is például károsak lehetnek a bőrre, ugye a bőröregedést fokozhatják. Például, hogy használjunk olyan kozmetikumokat, amikben vannak olyan antioxidánsok, amik ennek a hatását így blokkolja. Például a C-vitamin, aha, E-vitamin, ilyen szérumok is kaphatók, úgyhogy ez is segít a bőrnek.
C-vitamin és E-vitamin, ezt mondta, ugye?
Akár, igen, igen.
Az E-vitamin az mire hat? Nem is hallottam még az E-vitaminról.
Hát ezek antioxidánsok, ugye ezek a vitaminok is segítik ezeket a káros környezeti ártalmaknak így a semlegesítését, hogy ne okozzanak mélyebb területeken problémát, akár a kollagén szintjén a bőrben.
Minden esetre köszönöm, hogy elmondta mindezt. Kicsit talán én okosabb lettem, remélem a hallgatók is.
Szájon keresztül is lehet szedni, egyébként bizonyos gyulladásos bőrbetegségeknél, akár így az ekcémánál, vagy atópiánál segíthet halolajkapszula is, illetve hát akár ugyanezek a vitaminok szájon keresztül is szedhetők. A D-vitamin ugye plusz azért jó, mert ez pedig az immunrendszert nagyon erősen tudja támogatni.
Oké. Kicsit okosabb lettem talán, de remélem nem felejtem el holnapra, úgyhogy köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
Szívesen.
Telefonon. Dr. Cirbesz Katával, a Dermart Buda onkológus szakorvosával és bőrgyógyászával beszélgettünk. Köszönöm még egyszer, jó munkát!
Szívesen, viszontlátásra!